Van olyan aspektus is, hogy a csütörtök válik a péntekké, tehát ahol kevésbé fegyelmezett valaki, vagy éppen kevesebb a munka, akkor meg kis péntek lesz a csütörtökből. Azt is hozzá kell tennem, hogy nekem vezetőként nincs olyan, hogy négynapos munkahét, de vezetőként ötnapos munkahét sincs, ezt azért szerintem sajnos látni kell.
Amikor egy átlag alkalmazott hallja, akkor inkább egy juttatásként gondol rá. Nálatok ez el van választva, vagy a Libri úgy tekint erre, mint egy munkaszervezési mód, ami a cégnek az üzleti sikeréhez hozzájárul, vagy mint egy ajándék egy kicsit a dolgozóknak?
Szerintem ez a kettő dolog nem válik szét.
Sziasztok! A Minnap podcastjaiban és cikkeiben többször is beszéltünk már a négynapos munkahétről. Hát mi ezt eddig inkább csak elméleti szinten tudtuk kibeszélni, meg külföldi, meg egyéb esettanulmányokra hivatkozva, ezért meghívtunk egy vendéget, akinek kicsit konkrétabb, direktebb tapasztalata is van ebben. A mai beszélgetésben Ludvig Orsolya, a Libri marketing és kommunikációs igazgatója lesz a beszélgető társam, és őt fogjuk kérdezni a Libri Bookline négynapos munkahét kísérletéről és az eddigi tapasztalatairól. Szia Orsi, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Bele is vágnék, mert szerintem ez egy tök izgalmas téma, és biztos, hogy mindenkinek nagyon sok kérdése van. A négynapos munkahét az kicsit nekem ilyen álomkategória még. Elmeséled gyorsan, röviden összefoglalod, hogy hogyan történt nálatok a bevezetés?
Személyesen nem voltam jelen, úgyhogy elbeszélésekből tudom ezt felidézni. Igazából ugye a Covid-nál nagyon sok minden megváltozott, hirtelen mindenki home office-ba vonult, és már akkor is felmerült az, hogy azoknál a kollégáknál, akik nem helyhez kötötten, időhöz is mérsékelten kötötten dolgoznak, hogy valamilyen alternatív módszer jó lenne arra, hogy a frissességet, a szellemi egészséget, mentális egészséget támogassa a vállalat. És hát nagyon sokféle metódus van. Tehát a hibrid munkavégzés egy, a változó munkaidő, vagy rugalmas munkaidő az is egy, és hát a négynapos munkahét ez is egy módszer. A cég ezt választotta, hogy akkor ezt próbáljuk ki. Azért hozzá kell tenni, hogy nyilván nem minden munkatársnál megoldható ez, és ebből van is, tehát a tapasztalatok mutatják, hogy ebből van is némi feszültség. Ez az irodai központban dolgozó munkatársakra alkalmazható elsősorban. Ez a vállalatnak csupán 20%-a, tehát azért ez is egy ilyen jól hangzik, de nem mindenhol igaz állítás, hogy négynapos munkahétben dolgoznánk. De akkor rugalmas volt a szemlélet. Én azt gondolom, hogy ebben a COVID nagyon sokat segített, ami így bután hangzik, de hát minimális jó része volt ennek a dolognak, legalább a vállalatok bizalma megnövekedett a munkavállalók felé. És vannak pozitív, vannak negatív tapasztalatok is, mesélek majd róluk.
Szuper, köszönjük szépen. Én kimondottan negatívra vagyok kíváncsi, mert azért a Libri Bookline az egy nagyobb cég, mint talán a legtöbb hallgatónk, meg olvasónk, de egy kicsit ilyen olyan célból is kérdezlek, hogyha valaki szeretné ezt megvalósítani a saját cégében, akkor mire kell felkészülnie, és mindig azért a negatívumokban, meg a kihívásokból többet lehet tanulni. Úgyhogy volt egy pilot program is nálatok, és utána egy nagyobb bevezetés. Volt például már a pilot során, hogyha nem is voltál ott, esetleg tudsz valamiről, amit megváltoztattatok a bevezetésre?
Az a bevezetés is igazából egy meghosszabbított pilot, tehát ez 22. októberében indult egy 5 hónapos időszakra. Akkor az volt a tapasztalat, hogy kevés a tapasztalat, tehát hogy pont egy olyan időszakot ölelt fel, amikor szezon van. Ugye a könyvpiacon a karácsonyi időszak az abszolút szezon, tehát ott nem is volt megvalósítható rendesen ez a négynapos munkahét, és akkor egy egész éves bevezetés mellett döntött a vállalat tavaly júniusban, és ez majd idén júniusban jár le, úgyhogy most készülünk már majd a mérésekre, felmérésekre, elégedettségfelmérésre, ilyesmire, hogy lássuk, hogy akkor így, hogy már egy egész évet minden szezonnal és uborka szezonnal együtt láthassuk azt, hogy a munkavállalóknál és a vállalatnál is milyen pró és kontra érvek merülnek fel. Azt mondod, hogy kisebb vállalatnál mire készüljön valaki, szerintem ha kisebb vállalat, vagy hogyha kiskereskedelmi tevékenységet nem folytat, ott azért ez könnyebben megvalósítható. Tehát azt látjuk, hogy azok a partnereink, mondjuk nálam a marketing és kommunikációs területen, azok a partnerek, akik szintén csak irodaiak, mint például egy reklámügynökség, vagy egy médiaügynökség, ott azért nagyon könnyen átmegy az, hogy pénteken nem úgy elérhető a csapat. Azt is hozzá kell tennem, hogy nekem vezetőként nincs olyan, hogy 4 napos munkahét, de vezetőként 5 napos munkahét sincs. Ezt azért szerintem sajnos látni kell. Nyilván a hétvégén nem úgy dolgozik az ember, de elérhető, hogyha bármi van. Szóval szerintem, akinek nincs kiskereskedelmi tevékenysége, vagy tudja úgy formálni a vásárlóival a forgalmat, hogy ezt be tudja vezetni, akkor igazából önfegyelmen múlik szerintem az egész, hogy akkor ha emellett döntött, akkor tényleg ne vegye föl a telefont adott esetben pénteken. Egy nagyvállalatnál megint csak ez egy döntés, és hozzá kell tenni ugye, hogy a boltra, a raktárra, illetve az olyan támogató funkciókra, mint az IT vagy az ügyfélszolgálat, sajnos ez nem bevezethető.
A feszültség, amit mondtál, az közöttük van, az irodisták, meg a raktár, bolt, IT ügyfélszolgálat között?
Igen, is. Tehát, hogy azért az a feszültség, ez talán egy kicsit túl erős szó, de van egy olyan csalódottság, hogy na a másik, és igen, akkor én meg nem. Tehát, hogy ez sajnos benne van az emberi természetben, de olyanból is volt feszültség, pont ugye ezt említettem, hogy az első 5 hónapos időszak szezon közepére esett, októbertől volt ugye ez az 5 hónap, hogy egyszerűen olyan mennyiségű munka van, ami nem elvégezhető a csökkentett munkaidőben. Ezért most az egyéves második pilot szakaszban, szezonban visszaállunk az 5 napos munkarendre. Tehát azért ezt is hozzá kell tenni, hogy ez karácsonykor, illetve a nyár elején van még egy ilyen kiemeltebb szezon, akkor 5 naposban dolgozunk mi is.
És ezt előre meghatározatok, hogy mettől meddig tértek vissza 5 napra? Aha, értem. Amire itt utaltál, hogy a rövidebb munkaidőre esik ugyanannyi mennyiségű munka, tehát a 4 napos munkaid bevezetésével együtt kell, hogy járjon egy ilyen hatékonyság növelés, akkor az extra pihenőnapért cserébe feláldozzuk a hosszabb kávézgatásokat, ilyeneket. Nálatok ezt a feszesebb munkatempót akkor sikerült elérni, csak mondjuk egy karácsonyi szezon az még ennél is sokkal nagyobbat kíván, vagy hogyan alakult a munkaidőnek a beosztása meg a hatékonyság a cégben?
Hát a hatékonyság növelés az a manapság 21. században kb. Ilyen töltelék szó is, mert hogy minden áron arról szól, hogy növeljük a hatékonyságot. De valóban az, hogy 40 órás munkát elvégezzünk 34 órában, mert hogy ez nem csak egy nap kivétele, hanem azért tehát időben akkor a 4 napon 8,5 óra a törzsidő, mondjuk így. Tehát ez igen, igényel fegyelmet, igényel hatékonyságnövelést, igényel bizonyos folyamatoknak a tisztázását, vagy kialakítását, mert azért fény derült ebben a feszesebb munkában arra is, hogy hoppá, bizony néhány dologra nincs is folyamat. Igényel a meeting kultúra átalakítást, tehát most ne legyen már mindenre órás, másfél órás meeting, hanem ha valami egy e-mail-el elintézhető. Ugye vannak ilyen t-shirtök is, hogy igen, ne túléltem egy meetinget, ami elég lett volna, hogy egy e-mail legyen. Igen. De ez teljesen valid jelenség, tehát nagyon sokszor sok minden nem szükséges, hogy meetinget kívánjon. Amikor meg szükséges, akkor kell, de akkor is fegyelmezetten. Erre egyébként vannak módszerek, szerintem ez a meeting kultúra az egyik kulcsa nagy vállalatnál, némely kis vállalatnál ez másképp jelenik meg. Van arra módszer, hogy egy órás meeting nincs, hanem csak 45 vagy 50 perces, mert úgysem, tehát amit nem lehet 50 perc alatt megbeszélni, az egy óra sem lesz elég, és ha egymást érik így a meetingek, az biztos, hogy elkezd csúszni, tehát hogy a 1/4 óra 10 perc az minimum legyen meetingek között, tehát van mondjuk egy ilyen hatékonyságnövelő dolog is a rendszerben. Szóval ezekre mindenképpen szükség van, ezek nélkül nem működik, de egyértelműen a fegyelem szerintem, amit amit az embereknek saját maguknak kell betartani. Tehát azért nem iskolában vagyunk, itt nincs tanítónéni, aki én se állok ott a munkatársaim mellett, hogy na mit csinálsz. A mikromanagement az nem egy hatékony, és nem egy igazán szerencsés dolog. Úgyhogy olyan munkavállalókkal kell dolgozni, akik nem is igénylik ezt, hanem az önfegyelmük és az önértékelésük az kellően erős ahhoz, hogy ők meg tudják oldani ezeket a kihívásokat, amit ez a négy napos rend hoz.
Amit még az elején mondtál a válaszban, a folyamat leírások, az megcsapta a fülemet, mert ez egy olyan, amit mi is rendszeresen szoktunk már akár kis cégnek, vagy egy kezdő vállalkozónak is tanácsolni, hogy legyenek tisztázva a folyamatok. Az első munkavállalótól segíti az onboardingot, a betanítást. Ki tudsz emelni példát esetleg, hogy mi az, amit ennek hatására jutott eszetekbe, nem jutott eszetekbe, hanem kényszerültetek rá, hogy dokumentáljatok és tisztázzatok folyamatot?
A dokumentáció is egy olyan kérés, ami nem mindig kell, tehát az is tudja hosszabbítani a folyamatokat. Ahol szükség van rá, ott mindenképpen kell csinálni, de túlzott bürokráciára nincs szükség. Nyilván én a saját területemet tudom mondani, itt mondjuk a társosztályokkal való együttműködés az, amit hatékonyabbá kellett tenni, például az értékesítéssel, vagy a raktárral, mert hogy mindenkinek limitált az ideje. Tehát ott el kellett dönteni, hogy én mit jelzek meddig, ő arra meddig válaszol, hogy néz ki, kellenek-e extra körök, vagy nem kellenek, illetve hát a meeting struktúra, megint csak amit az előbb említettem, abban azért az nagyon fontos, hogy a meeting optimalizáció, ez nem azt jelenti, hogy el kell törölni a meetingeket, sőt, csak a megfelelőeket kell megtartani. Tehát nagyon sok esetben, hogyha információ kellő hatékonysággal eljut a kollégákhoz, azzal meg lehet spórolni egy rakás meetinget. Tehát például az e-maileken a CC, vagyis copy kultúrája, az egy állati fontos dolog. Én például egyáltalán nem bánom, hogyha a több, mit tudom én, 20-szal az e-mailjeim száma, de tudok dolgokról, és nem kell megkérdeznem, nem kell visszakérdeznem, amikor egy-egy dolog történik. Ez rengeteg időt megspórol. Úgyhogy szerintem itt az információ terjesztésére szóló meetingek nagyon fontosak. A cascade, ez a vezetőségtől az információ eljuttatása a munkatársakhoz, illetve munkatársi visszajelzések becsatornázása a vezetőséghez, hogy erre meglegyenek a folyamatok, és biztosan meglegyen a kellő időben eljuttatott információ. Ez rengeteget levesz a szervezet válláról. A munkaidőt a vezetők ellenőrzik, én inkább azt mondanám, hogy a munka elvégzését. Tehát még az én csapatomban egészen biztos, hogy én nem állok senki mögött, és nem nézem az órát, és nincsen ilyen milléta csekkolás, de a munkát el kell végezni, hogy ezt, ha valaki fél órás kávészünet után oldja meg, magára vessen. Ha meg valaki hamarabb elvégezte, akkor utána menjen nyugodtan fél órás kávészünetre.
Érthető. Jó, kell is szerintem a bizalom a másik emberben, meg az autonómia beosztottaknak is. Kaptok egyébként rendszeresen visszajelzéseket a munkavállalóktól? Akár a négy napos munkaidról, akár másról?
Kapunk, meg kérünk. Igen. A belső kommunikáció szerintem kulcs minden vállalkozásnál. Most egy sarki virágüzletben, ahol mondjuk dolgoznak hárman, a belső kommunikáció relatív egyszerű, de ott is nagyon fontos, hogy egyeztessék a munkatársak, hogy ki mikor dolgozik, mit rendel, mit csinál, stb. Egy nagy vállalatnál, főleg ahol ennyire földrajzilag is kiterjedt a vállalat, hogy az egész országban vannak boltjaink, a munkavállalóink legnagyobb része a bolthálózatban dolgozik, tehát ők teljesen disztributálva vannak. Itt elengedhetetlenül fontos. Erre kellenek a jó csatornák, a jó eszközök. Nekünk van egy applikációnk is, amit erre használunk. Kell a nyitott, transzparens és rendszeres kommunikáció. Ennek van egy operatív oka is, tehát ténylegesen tudni kell, hogy mi történik. Tudnia kell a boltvezetőnek, hogy milyen címek érkeznek, mikor, milyen akciók jönnek, stb. De van egy vállalati kultúra terjesztő aspektus is, tehát ezeken a csatornákon rendszeres jó kommunikációval azért át lehet vinni azokat az üzeneteket, ami az összetartozást, ami a Libri purpose-t, tehát a Librinek a szellemiségét, a vízióját, misszióját kommunikálja. Ezt nyilván nem ilyen nagyon szofisztikált, hanem tényleg ilyen hétköznapi dolgokba átültetve próbáljuk kommunikálni, és rendszeresen eljuttatni.
Említettél nehézségeket, meg kihívásokat, úgyhogy meg is kérdezném, hogy most ennyi tapasztalat után szerinted milyen hátránya van a 4 napos munkahétnek?
Amit én a munkatársaimon látok, mert ezt említettem, hogy vezetőként én sajnos nem tudok élni ezzel, az néha az, hogy tényleg feszültebb az a 4 nap. Tehát amikor a munkamennyiség több, még akkor is, ha nem full szezonban vagyunk, hiszen akkor visszaállnánk az 5 napra, akkor azért tud az terhes lenni, hogy mivel pénteken nem jövünk be az irodába, akkor mondjuk szerdán csütörtökön már jóval tovább maradnak bent, ami nem biztos, hogy egészséges. Tehát túlnyúlik a 8,5 órán az a néhány nap. Van olyan aspektus is, hogy a csütörtök válik a péntekké, tehát ahol kevésbé fegyelmezett valaki, vagy éppen kevesebb a munka, akkor meg kis péntek lesz a csütörtökből, ami megint csak munkafeltorlódást tud okozni, vagy esetleg azt, hogy nem elérhető úgy az ember. Más hátránya, partnerek már megszokták, tehát ott nem látom a hátrányát. Inkább ezt érzem, hogyha a saját magunkban nézünk, akkor tud feszültséget okozni az, hogy elkészüljek időre mindennel.
És ezt vezetőként hogy oldjátok fel? Vagy bízunk benne, hogy az emberek magukban tudják rendezni?
Én nem vagyok mikromanager, és nagyon nem szeretem, ha rákényszerítenek, de nem is vagyok rákényszerülve egyáltalán. Itt ami az én feladatom vezetőként, hogy a munkaelosztást próbáljam jól menedzselni, illetve a középvezetőimet támogassam abban, hogy ők a csoportjaikban jól tudják menedzselni a munkamennyiséget, a határidőket, a folyamataikat, tehát ebben igyekszem őket segíteni.
Kell-e, és egy kicsit ez is mikromanagement, szóval úgy félve kérdezem, mert elmondtad, hogy ezt nem csinálod, de volt-e olyan konfliktus, hogy mondjuk nem mindenki ugyanazt értette az extra szabad nap alatt, hogy nem tudom, hogy valaki teljesen leteszi, mint a hétvége lenne, vagy valaki úgy érzi, hogy még ami csütörtökön nem fért bele, az elküld néhány e-mailt, kellett-e így menedzselni az elvárásokat?
Elvben ez a plusz szabadnap, ez szabadnap. Tehát, hogy ott tényleg egy 3 napos hétvége van, ami baromi jó. Nekem szerencsére a csapatomban nem nagyon volt olyan probléma, hogyha bármi elhúzódott volna péntekre, vagy pénteken történt volna olyan, amire reagálnunk kellett, akkor ne értem volna el a kollégáimat. De igyekszem nem zavarni őket, tehát tiszteletben tartani azt, hogy a szabadnap a szabadnap. Konfliktus szerintem nem volt ebből. Az, hogy kellette, kellett. Volt olyan helyzet, igen, hogy belecsúszott a péntek.
A középvezetők, ők 4 napos munkarendben dolgoznak?
Hát az irodai csoportok, igen.
Jó, és
én is 4 naposban dolgozom, csak ez nem megvalósítható.
És náluk megvalósítható?
Én nagyon igyekszem nekik biztosítani, igen. De az is igaz, hogyha valamire szükségem van pénteken, akkor őket zaklatom, és csak olyan esetben az alkalmazottakat, hogyha előre egyeztettük, hogy akkor őt én hívhatom.
Amikor a 4 napos munkahétről szólnak ilyen mindenféle amerikai cikkek, meg statisztikák, meg ilyesmi, akkor egy kicsit úgy van ez beállítva, mint egy ilyen munkaszervezési módszer, ami ugye növeli a jólétet, meg az elhivatottságot, és ezért akár üzletileg is egy pozitív eredményt hoz a cégnek. De szerintem, amikor egy átlag alkalmazott hallja, akkor inkább egy juttatásként gondol rá. Nálatok ez el van választva, vagy a Libri úgy tekint erre, mint egy munkaszervezési mód, ami a cégnek az üzleti sikeréhez hozzájárul, vagy mint egy ajándék egy kicsit a dolgozóknak?
Szerintem ez a kettő dolog nem válik szét. Alapvetően az, hogy 4 napos munkarendben dolgozik valaki, az egy munkaszervezési módszer. Ennyi. Ez az egyik megoldás. Az, hogy ennek vannak ilyen benefitjei, hogy ettől a jólétet, vagy a jólét emelkedését is várjuk, az az egyik attribútuma. Ennyi. Nagyon sokféle érv szól amellett, hogy kipróbáljon egy vállalat egy ilyen négynapos munkarendet, amellett is rengeteg szól még több, hogy a hibrid munkarendet kipróbálja. Ugye most már nagyon sokféle ilyen rugalmas munkavégzési módszer van, bevett a piacon. Szerintem mindegyiknek van előnye, hátránya. Felelősen gondolkodó munkavállaló pont fel tudja mérni, hogy számára mit jelent az egyik és a másik, hogy ő melyiket preferálja a saját életére. Ez ugye mindenkinek egyéni lehet, kinek mi a megfelelőbb. Úgyhogy persze van ennek egy ilyen benefit része. Az egész ténylegesen arról is szól, hogy a mentális jólétet, a kiegyensúlyozottságot támogassa. Librinek, mint egy könyves cégnek, ez elég természetes feladata, hogy ha már arról beszélünk, hogy az olvasás, például a 20 perc könyvklubunk is ugye mentális egészséghez járul hozzá, hogyha napi 20 percet olvas az ember, az már 70%-kal tudja csökkenteni a stresszt, ugye erre van egy Sussexi kutatás. Tehát, hogyha a mi tevékenységünk az a mentális jólétért van, a tanulásért, a kikapcsolódásért, a tartalmas időtöltésért, akkor ezt azért a munkavállalóinkkal is meg kell tegyük, vagy nekik is ezt biztosítani kell, ez ugye a Schuster cipője kérdéskör. Úgyhogy nálunk a vezetőség ezt a módszert választotta, a munkatársak alapvetően szeretik, szerintem mostanra elfogadták. Ugye azok is, akikre nem érvényesíthető, meg azok is, akikre érvényesíthető. Mindenki látja azt, hogy ennek nem csak pozitív hozadékai vannak, de ez tényleg egy munkaszervezési módszer, ez egy döntés egy vállalatnál, hogy hogyan próbálja ő megoldani azt, hogy a munkavállalói elkötelezettek, lelkesek, kiegyensúlyozottak legyenek. Mi most ezt próbáltuk ki, és hamarosan ugye kezdjük mérni, mert hogy idén júniusig tart ez az egész éves pilot, úgyhogy várjuk majd a visszajelzéseket.
Ezt akartam is kérdezni, hogy mit kezdtek mérni? Mi alapján fog ez a végső döntés, vagy nem biztos, hogy végső, de a következő döntés megszületni?
Hát vannak ebben nyilván ilyen kvantitatív adatok is. Megnézzük, hogy mennyi túlórát igényelt adott esetben a négy nap, ez a négy napos munkahét a négy napban, mert az is már elég sok mindent meg fog tudni mutatni. És hát munkatársi elégedettségi felmérést is fogunk végezni, hogy kinek a saját életére milyen hatással volt ez a munkarend, és vajon neki ez hosszú távon is egy jó megoldás, vagy inkább térne vissza egy másfajta. Ugye az ötnaposnak is van sok verziója, én dolgoztam olyan cégnél, nagyvállalatnál, ahol az ötnapos munkarend azért az úgy nézett ki, hogy a péntek az 2 óráig tartott, és a maradék időt azt így elosztották az első 4 napra, tehát hogy azért a péntek rövidebb legyen. Nagyon sokféle módszer van.
És az előbb beszéltünk arról, hogy ez egy munkaszervezési mód, vagy ez egy juttatás, és a harmadik aspektusa, hogy szerintem ez az én feltételezésem, hogy ez egy jó erő lehet az employer brandingben és a toborzásban. Már előzönlik az álláshirdetéseket az emberek, akik izgatottak, hogy 4 napos munkarendben dolgozzanak, vagy ezt így nem lehet megkülönböztetni.
Hát nem ezért özölni kell, hanem azért, mert könyvrajongók és könyvmolyok érkeznek hozzánk, vagy azok is. Biztos, hogy az employer brandingnek az egy része, hogy a vállalat rugalmas e tekintetben. Szerintem ez a fontos üzenet. Az, hogy most a 4 napost kínálja, vagy a hibridet, vagy bármi más, az szerintem egy másodlagos kérdés. Nem vagyok kutató, meg HR-esse, én azt gondolom, hogy erről érdemes lenne szakértőt megkérdezni adott esetben, hogy egy munkavállalónak, vagy egy pályázónak vonzó be az egyik, vagy a másik. Én szerintem alapvetően a rugalmasság az, amit elvárnak az emberek. az, hogy éppen ez milyen formában valósul meg, annál szerintem fontosabb a téma, hogy mivel foglalkoztat egy ember. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki utálja a könyveket, akkor a négy napos munkahétése fog hozzánk jönni. Ha meg valaki nagyon szeretne ezzel a témával foglalkozni, és izgalmasnak, kihívásokban gazdagnak, fejlődésre lehetőséget adónak érzi a feladatot, akkor nem ezt fogja meggyőzni.
Az alapján, amit eddig meséltél, így kezd egy kicsit így körvonalazódni a fejemben, hogy milyen típusú ember az, aki különösen jól tud helytállni a Librinél, és akár egy négy napos munkarendben, akár más szempontból tud veletek jól dolgozni, önfegyelemmel bír, önismerettel. Szerinted van még más jellemző, ami fontos egy alkalmazott számára, akár hogy egy négy napos munkahétben jól helytálljon, vagy akár csak a karrierjében tudjon fejlődni?
Szerintem a legfontosabb az, hogy az ember szeresse, amit csinál. Ez már akár gimnáziumban el kell induljon, amikor az iskolák vagy a családok beszélgetnek arról, hogy milyen karrierválasztás állna jól az illetőnek. És ebben kell szerintem olyan igényességgel lépegetni, ami aztán teljesen mindegy lesz, hogy milyen munkarendben dolgozik az ember, vagy hogy vállalkozóként képzeli el az életét, vagy alkalmazotti karriert szeretne befutni. Ez az igényesség szerintem az, ami a legfontosabb saját magammal szemben, hogy folyamatosan képezzem magam, hogy lássam azt, hogy olyan gyorsan változik a világ, ebben nem lehet statikusnak maradni, mert ha valaki statikus, akkor gyakorlatilag lemarad. Tehát igen, önbecsülés, önértékelés, és abban felismerni, hogy a saját magam képzése, a saját magammal szemben állított elvárások, hogy én felelősségteljes legyek, én fegyelmezett legyek, én úgy végezem a munkámat, hogy az nekem is, és a közösségnek, a vállalatnak, a családomnak is megfelel. Szerintem ez az, ami elégedettséget hoz a hosszú távon. Tehát szeressem, amit csinálok, jól csináljam, fejlesztem magam, és nyilvánvalóan szükségesek azok a ilyen anyagi dolgok, hogy igen, milyen fizetésem van, milyen körülmények között. Ezek tényleg nagyon-nagyon fontosak, de ez a kettő együtt jár. Tehát az nem véletlenül van az a mondás, hogy segíts magadon, Isten is megsegít, vagy hogy annak van szerencséje, aki tesz érte. Ezek mind ugyanarról szólnak, hogyha én azzal az elvárással, azzal a hozzáállással teszem a hétköznapi dolgaimat, ami olyan, amit én azt gondolom, hogy illeszkedik hozzám, hogy ez egy magas szint, akkor a lehetőségek is be fognak potyogni.
Szerintem ezzel a gondolattal be is fejeztetjük ezt a beszélgetést. Lehet, hogy elsősorban alkalmazottakra gondoltál közbe, de én biztos vagyok benne, hogy akik a Minnert olvassák és a vállalkozásukon dolgoznak, őket is ez az erő motiválja, meghajtja. Úgyhogy akár már akkor a csapatban dolgozol, hogy gondolkozol a négy napos munkahétnek a bevezetésén, akár még ez csak egy jövő zenéje, remélem, hogy sikerült valamit elvinni a beszélgetésből, és érdekes volt. Szerintem tök sok hasznos gondolatot kaptunk tőled, úgyhogy köszönöm szépen, Orsi.
Én is köszönöm a beszélgetést.
És kövessétek be a Minnert a YouTube-on, vagy amelyik podcast platformon ezt meghallgattátok, mert rendszeresen jövünk új beszélgetésekkel, úgyhogy hamarosan ismét találkozunk. Sziasztok!
Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren. www.minner.hu